Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Műsorunk első felében arról lesz szó, hogy a február 1-i katonai hatalomátvétel óta folyamatos zavargások vannak az India és Kína között elhelyezkedő Myanmarban. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetője az Inforádiónak azt mondta, a biztonsági erők a hatalmukat féltik, ezért gyilkolnak le több száz civilt. Salád Gergelyt Németh Zoltán kérdezte.
Igen, már nem egy kicsi ország, a lakosság az több mint 50 millió fő, és a területen nagyjából hatszorosa Magyarországénak, és hát stratégiai helyen fekszik, Kína-India között, tehát akármi történik Myanmarban, az azért a nagyhatalmi vetélkedésnek is egy eleme. És hát a legfontosabb jellemzője Myanmarnak talán az, hogy etnikailag rendkívül sokszínű, ami etnikai erőszakban is megnyilvánul.
Kik alkotják a lakosságot? Milyen összetételük?
Nagyjából 70%-ot a úgynevezett bamárok, akiket mondjuk burmaiaknak szoktak nevezni, tehát ők az államalkotó többség, a maradék harmadát a lakosságnak pedig több tucat kisebb-nagyobb népesség, és ezeknek a kisebb-nagyobb nemzetiségeknek mind van, nem is mind, de egy jelentős részüknek van saját fegyveres szeparatista szervezete. Tehát itt az egy sajátosság az országnak, hogy a brit gyarmati korszak után a 40-es évek végén gyakorlatilag a burmai hadsereg hozta létre ezt az országot. Tehát ez nem egy szervesen kialakult, történelmileg létezett állam a mai formájában, hanem az akkori felszabadítási mozgalomból kinőtt hadsereg hozta létre, és tartja össze azóta is az országot. És hát voltak bizonyos ilyen demokratikusabb, vagy legalábbis civil kormányzat által kormányzott periódus az országnak volt katonai diktatúra.
És most ugye pont az előbbi kettő vetélkedik egymással, ugyanis egy civil kormányzat volt egészen február 1-jéig, és azt a katonaság döntötte meg. Melyik része akkor ennek a katonaságnak, akkor ezek kikhez tartoznak?
A katonaság az jó rész egységes, tehát az tulajdonképpen az egyetlen igazán működő hierarchia és rendszer Burmában. És hát ők a 2010-es évek legelején kezdték el átadni a hatalmat a demokratikus megválasztott kormányzatoknak, tehát egészen sokáig, 2010-ig katonai hunta irányította Burmát, és hát a 2010-es években is, amikor elvileg civil kormányzat volt, akkor is a katonaság megőrizte a pozíciót. Egy olyan alkotmányt hagytak a civil korszakra, amiben gyakorlatilag minden törvénynek az elfogadásához a katonaság jóváhagyása is kell, amiben bizonyos kulcsminiszteri posztokat csak katonák tölthetnek be.
Kik hát pénzelik egyébként a katonasságot, mert állítólag külföldről finanszírozzák őket?
Hát ez az, amit nem föltétlenül lehet tudni. Hát ugye, mint a legfőbb hatalmi szervezet, természetesen belső forrásaik is vannak. Hát másrészt pedig ugye azok a nagyhatalmak, akik éppen a saját pecsényüket sütögetik ott a körzetben, azok is hozzájárulhatnak a katonasságnak a működéséhez.
Tehát adott esetben az oroszok meg a kínaiak is, vagy kicsodákra, vagy kikre kell gondolni?
Még az is elképzelhető, bár itt azért a kínaiak mindig is egy kettős játszmát játszanak, tehát nem úgy néz ki a dolog, hogy vannak a rosszak, a burmai katonák, meg a kínaiak, meg az oroszok is azok összefognak a jók, a nyugat által támogatott demokratikus erők ellen, hanem hát én keresztbe kasul vannak mindenféle érdekek, tehát például a burmai katonaság az nem kifejezetten Kína barát, mert hogy ugye ők hozták létre és biztosítják az országnak a szuverenitását, már pedig Kínának a növekvő befolyása az ezt a szuverenitást is veszélyezteti. Ettől ők még nem lesznek Kína ellenségei, tehát tudják, hogy Kína nélkül a térségben nem lehet megjelenni, de egyáltalán nem biztos, hogy Kína pártja.
A myanmari biztonsági erők miért gyilkolnak civileket százszámra, hogyha lehet így fogalmazni?
Hát féltik a hatalmukat.
A civilektől?
Hát természetesen, ugye civileknek, tehát annak a, egész pontosan annak a pártnak és mozgalomnak, amit a Nobel békedíjas Aung San Suu Kyi vezetett, óriási támogatottsága volt a legutóbbi választásokon, tavaly ősszel tartottak választásokat, és hát neki kellett volna most kormányt alakítani. És ezzel, miközben ugye alkotmányosan a katonaság tovább is őrizte volna a pozícióit, azért egyértelmű volt, hogy elvesztette a katonaság a népi támogatást, ezért volt szükség a pucsra, mert ki tudja, hogy hova vezetett volna. És hát most a pucsista katonák azok a saját népük ellen próbálják megvédeni a hatalmi pozícióikat.
Az, hogy az Európai Unió, illetve az Egyesült Államok is szankciókat vezet be Myanmar ellen, ennek van valami értelme?
Hát abban a szempontból mindenképpen, hogy legalább nemzetközi legitimitása nem lesz a rezsimnek, illetve bizonyos gazdasági nehézségeket okozhat az országban, bár milyen már egy elég alacsony szinten álló gazdaság rendelkezik, és elég szegény ország, melynek a külkereskedelem az nem játszik különösen fontos szerepet a gazdaságában, tehát ettől önmagában az ország nem fog összeomlani, tehát gazdagodni sem fog. Ezért a történet nagy részében különböző szankciók voltak Burma vagy Myanmar ellen, és hát ezek nem nagyon hatották meg a katonai juntát.
Megvan az esélye, hogy létrejöjjön egy Moszkva-Peking tengely. A magas szintű kínai-orosz együttműködés a nyugati dominancia visszaszorulását jelentheti, mondta az Inforádiónak a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. Demko Attilát Kalapos Mihály kérdezte.
Úgy gondolom, hogy egyre több az esély erre, hogy Oroszország és Kína is egyre élesebb konfliktusba kerül az Egyesült Államokkal, úgy növekszik az érdek mind a két részed, hogy erősebben működjenek együtt. Orosz-amerikai viszony az már a NATO bővítés kapcsán a 2000-es években kiéleződött, aztán a 2008-as ígéret Ukrajnának, illetve Grúziának, hogy NATO tag lehet, végképp elmérgesítette a viszonyt, ugye 2008-ban elindult a grúziai háború, amelyet Oroszország azért indított, hogy megakadályozza az ország NATO tagságát, 2014 Ukrajna, ukrajnai háború, illetve Szíriában is ütköznek az érdekek, tehát én azt gondolom, hogy ott egy nagyon kemény érdekellentét van. Kínaiak sokáig próbáltak az amerikaiakkal együttműködni, de most úgy tűnik, hogy a feszültségek, amik azért megvoltak az emelkedő szuperhatalom és a regnáló szuperhatalom között, már annyira kiéleződtek, hogy nem lehet tovább az asztalra söpörni őket.
Mi történik akkor, hogyha egyébként Kína Oroszországgal összefog?
Az biztos, hogy ez a két ország komplementer. Abban a tekintetben, hogy Oroszországnak gyakorlatilag minden ásványkincse megvan, talán a megfelelő mennyiségű vasérc kivételével, ami Kínának kell, tehát olaja, gáza, egyéb nemes fémei, mi Kína ugye rendelkezik egy hatalmas erővel arra, hogy kihívja az Egyesült Államokat. Tehát Oroszország megadhatja neki azt a pluszt, amivel tényleg a legerősebb hatalom lehet a világon. Oroszország pedig kaphat egy erős támogatót a nyugattal szemben. Ez a két ország együtt már olyan hatalmi potenciállal bír, amely tényleg kihívója tud lenni az Egyesült Államok és Európa szövetségének. Ehhez próbál most a nyugat, az Egyesült Államok különösen új szövetségeseket szerezni. Indiáról van elsősorban szó, aki új lenne, de ez is kérdőjeles, hogy Indiát sikerül egy erőteljes szövetségbe bevonni. Tehát egyszerűen azért, mert ez a két ország együtt, illetve még próbálják bevonni, nagyon úgy tűnik Iránt, Pakisztánt, meg más kisebb országokat is, már valós kihívást tud adni még az Egyesült Államok számára is.
És valóban azé a világ feletti hatalom, akié Eurázsia szíve?
Most ez egy 100 éves elmélet, azért az nyilvánvaló, hogy Eurázsiában, illetve a világszigeten, aminek része Afrika is, tehát ezen a hatalmas nagy kontinens tömbön, három kontinens egyesítő tömbön van a világ lakosságának nagy része, a világ gazdaság erejének nagy része, melyhez képest Észak-Amerika egy viszonylag jelentéktelen kis kontinens.
Mik lehetnek az orosz-kínai szövetség buktatói?
Azért azt látni kell, hogy a két ország más ligában játszik, és mások az érdekei. Az orosz ellentét jelenleg nagyon erős az Egyesült Államokkal, míg a kínaiaknak több lehetőségük van a kompromisszumra. Ugye Kína alapvetően úgy emelkedett fel, hogy kihasználta a nyugati rendszert, ugye így tudott exportálni a nyugati világba, és ez az exportoffenzíva emelte meg Kínát. Miközben ugyanennek a liberális világrendnek Oroszország a nagy vesztese. Mások a két országnak a pozíciói. Én azt gondolom, hogy ez a legfőbb akadály, hogy nem egy ligában vannak, és az oroszok nehezen fogadnák el a másodhegedűsi pozíciót Kína mellett, de bele lehet őket kényszeríteni, vagy úgy érezhetik, hogy kénytelenek elfogadni ezt a pozíciót. Már megindult az átrendeződés, megindult egy komoly orosz-kínai közeledés, már a 2000-es években ugye rendezték a határvitáikat, nagyon komoly politikai, katonai együttműködést folytatnak már az utóbbi másfél évtizedben. Tehát azt gondolom, hogy ez már elindult, de most van egy olyan pont, ugye főleg az orosz üzenetek nagyon erőteljesek az EU meg az USA irányába, amikor azt lehet látni, mintha a két fél tényleg fontolgatná, hogy egy új szintre lép.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják a felelős szerkesztő Illis László, a mikrofonnál Király István Dániel. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy a görög hajózási ágazat a Szuezi csatornán történt Ever Given fiaskó egyik nagy nyertese. A világ óceánjáró teherhajóinak ötödét birtokló görögök ugyanis komoly bevételre számíthatnak a hajózási díjak emelése miatt. Szvetnik Endre összefoglalója.
Hogyan mosolyog rá valakire a szerencse a szerencsétlenségben, amikor napi 30 000 euró vesztesége van? Az Al Jazeera erre Jorgos Gurmomihalis görög vállalkozó, a Phoenix Shipping and Trading hajózási cég vezérigazgatójának esetét hozza fel példaként. Néhány órával azelőtt, hogy a világ egyik legnagyobb konténerhajója az Ever Given a múlt héten eltorlaszolta volna a tengeri kereskedelem egyik artériáját, a Suezi csatornát, Jorgos úgy gondolta, hogy előnyös üzletet kötött. Úgynevezett time charter, azaz időbérleti ügyletet hozott tető alá. Ennek lényege, hogy a tulajdonos meghatározott időre bérbe adja a járművét. A görög cég alkuja 500 millió dollárt hozott volna a konyhára, ám végül kútba esett, amikor eldugult a Suezi csatorna. A veszteség ellenére Jorgos a mini válság nyertesei közé sorolja magát. Azért, mert más ilyen szerződései is vannak, és a nemzetközi szállítási láncokban előállt fennakadások általában a szállítási díjak és így a hajótulajdonosok profitjának emelkedését hozzák. A bérlők költségei viszont tetemesen megnövekednek. A hajók tömege alapján a görög tulajdonosok kezében van az óceánjáró teherflotta 20%-a, és az Európai Uniós hajózási flotta több mint fele, derül ki egy ENSZ jelentésből. És most a görögök komoly bevételre számíthatnak. Az időbérleti szerződések alapján a tulajdonosoknak napi díjat fizetnek, és így a késlekedésből származó kockázatot a bérlők vállalják magukra. A másik szerződésfajta, amely meghatározott útra szól, függetlenül attól, hogy meddig tart, a tulajdonosok számára rizikósabb. Nem gondolom, hogy most túl sok tulajdonosnak lennének gondjai. A legtöbb szerződés manapság időbérleti. Tehát, ha egy hajó elakad a Suezi csatornában, akkor a bérlő az elveszett időt is köteles kifizetni a tulajdonosnak, mondta a Ziad Naklek, a Tio Shipping Corporation nevű általában vasércet és más nyersanyagot szállító görög cég vezérigazgatója. Annak ellenére, hogy hétfőn egy kétségbeesett és hűséges mentőakció nyomán a Suezi csatornában kiszabadították a keresztbe állt Ever Given-t, még heteken át késlekedésre lehet számítani a nemzetközi tengeri fuvarozásban. Ennek nyomán olyan extra költségekre lehet felkészülni, mint az 1967-es arab-izraeli háború idején, amikor Afrikát megkerülve tudtak csak célba jutni a teherhajók, jegyezte meg Ioannis Theotokas, a Pireuszi Egyetem tengerhajózási ügyekkel foglalkozó professzora. Ezt a pénzt pedig jelentős részben a görög hajótulajdonosok teszik majd zsebre. Svetnik Endre, Inforádió, London.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Ez itt az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír és háttérműsora. Albánia, Koszovó, Észak-Macedónia és Szerbia dolgozzon tovább az alapvető reformokon, kérték az EP képviselők az államok csatlakozási esélyeiről szóló állásfoglalásokban. A plenáris vitában felszólalt a délvidéki, fideszes színekben mandátumot szerzett Deli Andor, független képviselő.
A csatlakozás késleltetése ellentétes az EU saját érdekeivel is. Ezért mi a Fidesz delegációban mindig is azon dolgoztunk, hogy Szerbia a lehető legrövidebb időn belül az EU teljes jogú tagjává váljon. Ennek ellenére a baloldali képviselők által benyújtott módosítók miatt a jelentés szövege nélkülözi a kellő tárgyilagosságot. Jelezi például a tavalyi választások legitimitását, a szerbiai parlament összetételét, miközben ezekről a témákról Szerbia polgárai már határozott véleményt nyilvánítottak a választásokon. A jelentés kritikus hangon szól a szerb egészségügyről és a járvány kezeléséről, miközben oltások tekintetében Szerbia messze lekörözte azokat a tagállamokat, ahonnan ezek a kritikák érkeznek. Inkább a saját udvarukban kellene sepregetniük. Néhány uniós tagállam, köztük Magyarország már megtapasztalhatta, hogy az EP jelentéseket a politikai ellenfelekkel való leszámolás eszközeiként használják. Azonban, ha ezt a módszert egy uniós tagjelölt ország ellen alkalmazzák, az egy nagyon rossz üzenet, ezért a mi számunkra, a Fidesz képviselő számára elfogadhatatlan a Szerbiáról szóló jelentés.
Az elmúlt két esztendőt jellemző jelentéseikben az EP képviselők arra figyelmeztetnek, hogy a sikeres csatlakozás az olyan területeken elért gyökeres és visszafordíthatatlan reformoktól függ, mint például a jogállamiság és a demokratikus intézmények hatékony működése. Hangsúlyozták továbbá a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harc megerősítését, a jószomszédi viszony kialakítását, valamint a regionális együttműködés fokozását is. Több mint egy év lezárás és utazási korlátozás után európaiak milliói várják a jól megérdemelt kiruccanásukat. Amint kilábalunk a járványból, az Európai Parlament egy ütemtervet szorgalmaz a fenntartható, felelősségteljes és intelligens turizmus megvalósításához. Az EP képviselők új intézkedéseket szeretnének látni az ágazat éghajlati és környezeti lábnyomának csökkentése érdekében. Közöttük van Claudia Monteiro de Aguiar, az Európai Néppárt portugál képviselője.
Itt nem csak a szállodákról és az éttermekről van szó, hanem meg kell értenünk az egész láncot. Tehát, hogy hol lassíthatunk a földre gyakorolt hatásunkon a fenntarthatósági célok érdekében.
A zöld megoldások egyike a vidéki vagy agroturizmus előtérbe helyezése és a népszerű régiók túlzsúfoltságának elkerülése. A parlament javasolja az idegenforgalmi ökocímke kibővítését. Ez a rendszer igazolja a környezetbarát szállásadókat és utazásszervezőket, hogy a turisták tiszta lelki ismerettel hajthassák álomra fejüket. A turizmus terén a legszennyezőbb ágazat a közlekedés. A parlament azt szeretné, ha a vasúti utazás nagy szerepet játszana az EU turizmusának zöldebb tételében. Az EP képviselők emellett nagyobb uniós támogatást kérnek a tisztább üzemanyagokra, valamint az alternatív közlekedési formákra való áttéréshez. Nyárig életbe lépett a biztonságos és szabad utazáshoz szükséges digitális zöld igazolvány, miután a képviselők sürgősségi eljárás alkalmazása mellett döntöttek. Gyévai Zoltán, az EU Monitor főszerkesztője mondja el, hogy mi ez pontosan.
Majd egyébként valószínűleg digitális, lehet, hogy papír alapú lesz, de lesz rajta egy kód, QR kód is egyébként, ami alapján fogják majd tudni beazonosítani az illetőt, hiszen ne felejtsük el, létre kell hozni egy Európai Uniós digitális platformot, annak érdekében, hogy az információk mindenhová bejussanak. Ugye, hogyha még Spanyolországba utazik egy magyar, akkor a spanyol hatóságok is tudják ellenőrizni azt, hogy ez a magyar illető valóban be lett oltva, és mivel lett beoltva, tehát beengedhetik-e nyugodtan az országba. Ennek a kritériumnak szerintem a mostani magyar vakcinaigazolvány nem biztos, hogy megfelel, legalábbis a spanyol oldalon nem hiszem, hogy lenne erre nagy fogadókészség, de ez természetes is, hiszen ennek csak tényleg úgy van értelme, ha valaki Európában akar utazni, hogy akkor európai vakcinaigazolvánnyal csinálja, ne pedig 27 különböző igazolvány, nem tudom milyen ismérvek alapján utazgassanak az emberek, mert sose fog jól vezetni, csak általában egy nagy káosz fog előidézni.
A következő április 26-a és 29-e közötti plenáris ülésen a parlament elfogadja a kiinduló álláspontját, amely a bizottsági javaslat esetleges módosításának eredményeképpen születik meg. Az EP ezen mandátummal kezdi meg a tagállamokat tömörítő tanáccsal folytatott egyeztetését, amelyet a parlament oldaláról a témában illetékes állampolgári jogi bizottság tárgyalói vezetnek. A jogalkotók közötti tárgyalások eredményét a parlamentnek és a tanácsnak is jóvá kell hagynia. Ez volt az EP Percek. Műsorunk meghallgatható és letölthető az infostart.hu/inforadio/EP_percek oldalon, valamint podcaston is.
Az EP Perceket hallották.
Hatalmas üzleti, kereskedelmi lehetőségek vannak a fejlődő ázsiai régióban, éppen ezért előnyös, hogy Magyarország csatlakozott a türk tanácshoz, hangsúlyozták a Külügyi és Külgazdasági Intézet kerekasztal beszélgetésén. Varga Mónika foglalja össze az elhangzottakat.
Az öt közép-ázsiai ország, Türkmenisztán, Tadzsikisztán, Kirgizisztán, Kazaksztán és Üzbegisztán továbbra is nagy hatalmak játszótere, hangzott el a Külügyi és Külgazdasági Intézet a térségről rendezett online kerekasztal beszélgetésén. A legjelentősebb katonai és kulturális befolyása továbbra is Oroszországnak van. A közvélemény is inkább orosz barát, a gazdaságot azonban egyre inkább Kína uralja, hangsúlyozta Gyenepál, a Budapesti Gazdasági Egyetem oktatója.
Külkereskedelemben, ugye Kazasztán kivételével, mint importpartner a közép-ázsiai köztársaságok számára Kína az megelőzte Oroszországot, illetve hát az övezet és út projekt keretében is nagy arányú infrastruktúrális beruházások állnak kivitelezés alatt, ugye az energetikai, illetve közlekedési infrastruktúrához kapcsolódóan.
Bár a térségben meghatározó a nagyhatalmak szerepe, a kisebb országoknak, így Magyarországnak is teremhet babér, emelték ki a külpolitikai szakértők. Anton Bendarzsevszky, a Danube Institute geopolitikai kutatócsoportjának vezetője szerint a fejlődő térségben hatalmas lehetőségek vannak, így abban is csak előnyöket lát, hogy Magyarország csatlakozott a türk tanácshoz.
Mivel ránk nézve kötelezettségekkel ez a szervezet nem jár, viszont számos előnnyel, gazdasági előnnyel, stratégiai előnnyel jár. Megfigyelői státuszú mindenképpen előnyös Magyarországra, hogy nézve, hogy részt veszünk benne, és külpolitikailag támogatjuk ezt az irányt is.
Európa és a közép-kelet-európai régió legtöbb országa már jóval Magyarország előtt felismerte a térségben rejlő potenciált, így ők már sokkal jelentősebb üzleti partnerei a közép-ázsiai államoknak, mint hazánk, emelte ki Vasa László, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója. Szerinte Magyarországnak meg kell találnia azokat a még kiaknázatlan lehetőségeket, speciális termékeket, amire a térségnek szüksége lehet.
Én szerintem óriási növekedési lehetőség van mind a befektetések, mind pedig a kereskedelem kapcsán, és ne felejtsük el, hogy ezek növekvő gazdaságú és társadalmú, illetve népességű országok, ahol a fogyasztás fel fog futni, modernizációs folyamatok zajlanak, rendkívül sok lehetőség van beszállni, pontosan azokkal a termékekkel és szolgáltatásokkal, amiben Magyarország erős, akár az IT-szektorra gondolok itt, akár bizonyos kritikus infrastruktúra elemekre, okos megoldásokra.
A szakértők szerint Magyarország gyógyszereket, tenyészállatokat, vetőmagot, feldolgozott hústermékeket és bort is sikerrel exportálhat Közép-Ázsiába. Emellett a mezőgazdaság modernizációjánál, a víztisztításnál vagy épp az épülő üzbég atomerőműnél is hasznát vennék a magyar technológiáknak és szakembereknek. Varga Mónika, Inforádió 88,1.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Illis László, a műsor vezető Király István Dániel volt. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!